amikor ennek az előadásnak a címét néhány ismerősöm megtudta, akkor arra hívták föl a figyelmemet, hogy nincsen-e valami tévedés, járványszerű terjedésű cukorbetegségről beszélni, holott jól tudjuk, hogy ez nem járvány. Most természetesen ez a feltevés teljesen valós. A cukorbetegség egy olyan anyagcsere betegség, amelynek előterében ugyan a szénhidrát anyagcsere károsodása áll, de komplex formában a szervezet egészét érinti. Mégis a terjedése az infektológiából, a fertőző betegségekből kölcsönvet elnevezéssel járványszerű mértékű, amint azt a következő adatok szemléltetni fogják. A múlt század végén világszerte 175 millió cukorbeteg előfordulásával számoltak. Ez egy nagyon nagy szám, és már egy jelentős növekményt mutat a korábbi időszakhoz képest. Megjelentek azonban az első előrejelzések 2010-ig, majd 2025-ig, és azt mutatták, hogy ez a 175 milliós világszerte észlelhető gyakoriság közel 240 millióra fog emelkedni. Mindenki arra gondolt, hogy itt valami túlzásról, a becslések túlértékeléséről van szó, aztán 2003-ban megjelent egy következő előrejelzés, 2030-ra vonatkozóan még nagyobb esetszámmal, 369 millió cukorbeteggel számolt, majd következett a 2009-es becslés, ami most már 439 millió cukorbeteget valószínűsít világszerte 2030-ra. Ez az exponenciális mértékű növekmény korábban járványokra volt jellemző, vagyis azt gondolom, hogy a járványszerű terjedés kifejezés használata feltétlenül jogos. Ez a hatalmas szám elképesztő mértékű, ha azt vesszük figyelembe, hogy 2001-ben az Egyesült Királyság országaiban minden tizedik percben, Európában minden 40. másodpercben, az Egyesült Államokban pedig minden 20. másodpercben észleltek egy-egy új cukorbeteg esetet. Képzeljék hozzá, hogy ez a jelenlegi 2001 körüli gyakoriság csaknem meg háromszorozódik 2030-ra előrevetítve. Magyarországi adatokkal csak becslésekből rendelkezünk. Kötelező bejelentés 2000-es évek óta nincsen, azt megelőzően is csak meglehetősen szórvány felmérésekből származott extrapolálások voltak ismertek. 2006-ban a metabolikus szindróma fölmérésére irányult az első reprezentatív vizsgálat. Reprezentatívnak akkor nevezünk egy vizsgálatot, ha az adott népesség összetételére kor, nemmegoszlás, lakóhely szerinti elhelyezkedés jellemző, azaz reprezentatív mintát szolgáltat. 20-69 éves felnőtt között azt találták, hogy a cukorbetegség előfordulása 7,6%-ra volt tehető. Most megpróbáljuk ezt a százalékos számot abszolút számokra fordítani. Az ismert cukorbetegek számára nemzetközi felmérésekből ismert módon legalább még egy már létező, de még felismeretlen esetet számíthatunk, a cukorbetegség előállapotában lévők száma pedig annyi, mint az ismert és még felismeretlen eseteké együttvéve. Ha most a felnőtt lakosságot és ezt a 7,6%-os gyakoriságot megpróbáljuk összevetni, akkor azt mondhatjuk, hogy durván 600 ezer ismert kórismézett cukorbeteggel számolhatunk, még egyszer ennyi a már létező, de még kórismézetlen esetek száma, a cukorbetegség előállapotaiban lévőké pedig 2,4 millió, azaz csak nem 2,5 millió, ami azt jelenti, hogy kis túlzással minden negyedik polgártársunk valamilyen szénhidrát anyagcsere zavara valószínűsíthető. A cukorbetegség előállapotairól még lesz szó a következőben, most engedjék meg azt előre bocsátani, hogy ide olyan állapotok sorolhatók, amelyek már nem normális anyagcseréjük, de még nem érik el a cukorbetegség feltételrendszerét. Ezek egy részére az éhomi vércukorszint emelkedése jellemző, ennek a kategóriának az angol Impaired Fasting Glycemia elnevezésből IFG, a nemzetközi és nálunk is használt rövidítése, más részénél pedig a terhelésre mutatkozó cukortűrő képesség romlik, ennek az Impaired Glucose Toleranceból IGT a neve. Nos, a már említett reprezentatív vizsgálat, amely éhomi vércukor meghatározást használt, az emelkedett éhomi vércukorszint kategóriára szolgáltatott adatot, ez 4,39%-nak felelt meg. Ebben a vizsgálatban terheléses cukorvizsgálat nem történt, ezért európai becslésekből 2,2-8,6% közötti gyakoriságban fordulhat elő csökkent cukortűrő képességgel rendelkező, azaz a cukorbetegség közvetlen előállapotában lévő személy. A magyarországi gyógyszerforgalmazási statisztikák is a cukorbetegség folyamatos előfordulását mutatják, zölddel a tablettás kezelés, kékkel az inzulin kezelésben részesülők száma látható. Az Európai Diabetes Társaság egy nagyon jól szervezett gyermekdiabetes regisztert működtet, amely pontos adatokat szolgáltat a 14 éves kor alatti gyermekdiabetes előfordulására. Ennek a munkacsoportnak egészen múlt év végéig, 10 éven keresztül Soltész Gyula professzor volt a vezetője, a Pécsi Egyetem egyetemi tanára. Az ő fölméréseiből tudjuk, hogy Magyarországon a 14 év alatti betegek között 10,2/100,000/év a cukorbetegség incidenciája, és ez, amint az professzor úrral röviddel ezelőtti beszélgetésből kiderült, 2009-ben 15% fölé emelkedett, vagyis nem csak a felnőttkori, hanem a gyermekkori cukorbeteg esetek száma is rohamosan nő. Cukorbetegségnek több formája ismert, erről is lesz szó még a következőkben. A leggyakoribb forma az úgynevezett kettes típus, régen felnőttkorinak nevezett cukorbetegség, amelynek közvetlen előszobáját képezi az elhízás és a metabolikus szindróma. Nos, az a bizonyos reprezentatív felmérés, amire már többször hivatkoztam, a metabolikus szindróma fölmérésére irányult, és azt találta, hogy férfiak körében 26, nők körében 24%-ban fordult elő a metabolikus szindróma jellegzetes tünetcsoportja, és közöttük a teljes csoportban 17%-ban volt valamilyen cukoranyagcsere zavar kimutatható, 55 év felett pedig ez a szám 30%-ra emelkedett. Ez megint arra hívja föl a figyelmet, hogy rendkívül nagy népességben kell Magyarországon metabolikus szindróma előfordulásával számolnunk, összehasonlításképpen Európa legtöbb országában ez 20% alatti, Japánban hasonló a szám, és Latin-Amerikában is csak 14%-os ennek a lakosságban való előfordulása, azt kell mondjam, hogy sajnos e tekintetben az élenjárók közé tartozunk. Az elhízás és a cukorbetegség közötti kapcsolat annyira szoros, hogy a Newsweek 2003-ban egy egyébként nem létező szót kreált, a diabetes cukorbetegség és az obezity elhízásból, a kettőt összehozta, és diabezity néven egy nagyon szellemes ábrát jelentetett meg, egy jól láthatóan hasi típusú elhízásban szenvedő ember pocakjára a glóbuszt odarajzolta, és ez olyan hatásos volt, hogy ez a diabezity fogalom átment a nemzetközi terminológiába, és azt értjük alatta, amelyik a diabéteszt és az előállapotát, az elhízást egyaránt magába foglaló tünetcsoport. Miért ilyen jelentős ez? A túlsúly a hatodik legjelentősebb kockázati tényező világszerte. Az egész népességet figyelembe véve 1,1 milliárd olyan felnőtt található, akinek testtömegindexe, ez a BMI, a Body Mass Index, ezt önök jól tudják, a kilogramban kifejezett testsúly és a magasság négyzete hányadosa 25-ös értékig jó, tehát akinek a BMI-je 27 kg per négyzetméter vagy több, és ami még inkább elgondolkodható, hogy a gyermekek 10%-a is túlsúlyos napjainkban. Nem meglepő ennek alapján, hogy ma a gyermekkori diabétesz már régen nem csak az egyes típusú cukorbetegség előfordulását jellemzi, hanem egyre több körükben a kettes típusú cukorbetegség az, amelyiknek alapját az elhízás és a metabolikus szindróma képezi, már Magyarországon is közöltek 2-2,5 éves korban kialakuló kettes típusú cukorbetegséget, ami korábban kuriózumnak számított. Kövér nők halálozása. Függetlenül az elhízás eredetétől, és hozzáteszem az elhízás típusától, hiszen önök tudják, hogy létezik az úgynevezett viszcerális, hasi típusú, és a szubkután a test egészét érintő elhízás, tehát független az elhízás eredetétől és típusától, 3,3-szerese az azonos korú normális súlyú népességének. Ez a metabolikus szindróma miért okoz vajon inzulinrezisztenciát és diabéteszt? Középpontban a zsírsejt áll. A zsírszövet mai ismereteink szerint már régen nem csak mechanikus funkciót tölt be, zsírtároló, hővédő, bizonyos mechanikai védelmet kifejtő szövet, hanem hormonaktív. Számos olyan szabályozó tényezőt, úgynevezett citokint termel, amelyek például az inzulin receptor működését befolyásolják. Nincs arra lehetőség, hogy ezt a számos adatot felsoroljam, az ábra egy része talán hátulról nehezebben látszik, viszfatin, apelin, hepcidin, ezek csak azt mutatják, hogy ezek a legutóbbi időben felismert szabályozó tényezők, és a számuk évről évre folyamatosan nő, ahogy az ismereteink bővülnek ebben a vonatkozásban. A zsírsejt tehát az általa termelt anyagok révén rontja az inzulin hatást, inzulin rezisztenciát vált ki. Az inzulin rezisztencia következménye jól működő bétasejt esetén az inzulin elválasztás fokozódása. Genetikusan meghatározott, hogy kiben milyen bétasejt kapacitás áll rendelkezésre abban a pillanatban, hogy az inzulin hatás csökkenésével a kompenzatórikus bétasejt működés már nem tud lépést tartani, kialakul a kettes típusú diabétesz, és közben persze a bétasejt is egyre jobban merül ki, hiszen nem tud alkalmazkodni az inzulin hatás csökkenéséhez. Ez persze nem csak a szénhidrát anyagcserét érinti, ahogy az elején már beszéltünk róla, hanem érinti a vérzsírtükör megváltozását, érinti nátrium és folyadékretenció révén a keringő vértérfogat növekedését, fokozza a szimpatikus aktivációt, aminek következtében a sima izom tónus nő, mindez a vérzsírtükör megváltozása, kóros zsírelemek érfalban történő megtelepedése, az izomtónus fokozódása, a keringő vértérfogat növekedése, vérnyomás emelkedést, majd aterosklerózist eredményez, nem véletlen, hogy az elhízás inzulinrezisztencia kettes típusú cukorbetegség patogenetikai folyamatot felgyorsult érelmeszesedés szindrómának, akcelerált aterogenezis tünetcsoportnak is nevezik. Mit tehetünk ennek az egész folyamatnak a megelőzése érdekében? Szűrnünk kell metabolikus szindrómára kiket? Azokat, akik magas vérnyomásbetegségben szenvednek, azaz vérnyomásuk 140/90 vagy több. Láttuk, hogy a hipertónia, magas vérnyomás és az inzulinrezisztencia szindróma szoros patogenetikai kapcsolatban áll egymással. Szűrni kell azokat, akik túlsúlyosak vagy elhízottak. Serdülőkön az értékek az életkori 90-es percentilist veszik normális érték felső határának. Szűrni kell azokat, akik elsőfokú rokon a kettes típusú cukorbetegségben szenved, mert körükben nagyon nagy a valószínűsége annak, amint arról még lesz szó, hogy megvannak azok a gén konstellációk, amelyek hajlamosítanak a környezeti tényezők befolyásának a fokozására. Szűrni kell azokat, akik elsőfokú rokonai között korai keringési eredetű halálozás fordult elő. Mit jelent a korai halálozás? Férfiaknál 55, nőknél 60 éves kor alatt keringési okból bekövetkezett halált. Azokat az anyákat, akik 4000 grammnál nagyobb magzatot hoztak világra, ez egy rendkívül nagy jelentőségi tünetcsoport, majd a gesztációs diabétesz említésekor vissza fogok rá térni. Nem meglepő, hogy ugyanakkor azok is fokozott kockázattal rendelkeznek, akik határidőre kiviselt terhességből alacsony születési súllyal 2500 grammal jöttek a világra. Van-e ellentmondás a két adat között, a 4000 gram és a 2500 gram között? Nincs. Mert az egyik esetben az anyákra vonatkozik, a másik esetben pedig azokra, akik alacsony születési súllyal jöttek a világra, és természetesen veszélyeztetettek mindazok, akiknél zsíranyagcserezavar vagy keringési betegség áll fönn. Eddig a cukorbetegség jól észlelhető formáiról és a metabolikus szindrómáról beszéltünk. Jól ismert azonban, hogy a cukorbetegség már említett előállapotai, a cukortűrő képesség romlása, vagy az éhomi vércukorszint normálisnál magasabb, de diabéteszt még el nem érő értéke, szintén keringési kockázat növelő hatású. Hogy milyen jelentős egyébként a cukorbetegség, egy megdöbbentő magyar adatra szeretném fölhívni a figyelmet, a Gazdaságkutató Intézet 2002-2003 közötti felmérése azt mutatta ki, hogy minden negyedik alsó végtagi amputáció, ötödik szívinfarktus, hatodik végstádiumú veseelégtelenség, hetedik angina vagy sztrók, nyolcadik átmeneti agyi keringészavar, tia miatt kórházba utalt új beteg, kettes típusú cukorbetegségben szenved. Mostanra az egészségügyi közgazdászok is fölismerték ennek az állapotnak a jelentőségét, és 2008 óta ismertek a betegség magyarországi egészséggazdasági kihatása is. Mindenki azt gondolná cukorbetegségről szó lévén, hogy talán a tablettás vércukorcsökkentők, vagy az inzulin a legdrágább ebben a betegségben. Ez az alacsony azonban jól megmutatja, hogy korán sem ez a helyzet. A legdrágább az egyéb gyógyszerek csoportja. Meglepő ez az adat? Nem. Hiszen a magas vérnyomás, a vérzsíreltérések, alvadási zavarok társultan fordulnak elő, vagyis ha egy ilyen beteget úgynevezett célértékre kezelt kezelésben kell részesíteni, akkor mindezen gyógyszerek adása szükséges. A második legdrágább költség az aktív fekvőbetegellátás, megint csak nem meglepő, harmadik legdrágább költségkomponens a gyógyászati segédeszközökre, a tükre, a vércukormérőkre és a testcsíkokra fordított költség. Egy másik felmérés arra irányult, hogy a betegség kórismézése utáni első, második és ötödik évben mely költségcsoportok jelentik a legnagyobb kiadást. Nem meglepő, hogy az első, második és ötödik évben is a keringési szövődményekkel kapcsolatos kiadások állnak az első helyen, be is kereteztem az első évben a stroke, a szívinfarktus, az angina, a perifériás érbetegség és a szívelégtelenségre fordított költséghányok képezi az egészségügyi kiadások legnagyobb részét. Ismerjük tehát az egészségügyi költséget, jól tudjuk azt, hogy ez az érintett személy számára milyen egészségkárosodást jelent, ennek is van gazdasági kihadása, ezt úgy hívják, hogy az egyéni egészségtőke csökkenése, és természetesen tudjuk azt is, hogy a kettő eredőjeként milyen a társadalmi teher, ami most már nem csak a gazdasági károsodást, hanem például a szociális problémákkal összefüggő kérdéssort is magába rejti. Ahhoz, hogy ezt a fölvázolt, nagyon nagy népegészségügyi és egészséggazdasági problémát kezeljük, az egész diabeziti veszélyt csökkentenünk kell a kettes típusú cukorbetegség és előállapotai, az elhízás és metabolikus szindróma előfordulását, a szénhidrát anyagcsere zavarokat a lehető legkorábbi stádiumban föl kell ismernünk, a kiszülteket gondozásba kell vennünk, keringési kockázati tényezőket célzottan keresnünk kell, és ha igazoltuk, célértékre kell kezelni valamennyit, és természetesen szűrni kell, és felismerésük esetén kezelni az összes szövődményt is. Melyek azok az elméleti kérdések, amelyeket gyorsan át kell tekintenünk az elmondottak megismeréséhez? Mit értünk szénhidrát anyagcserezavarok alatt, és milyen típusai vannak? Magának a cukorbetegségnek mi a legkorszerűbb osztályozása? Mi a döntő különbség a két fő típus, az egyes és a kettes típusú cukorbetegség között? Mit értünk keringési kockázati tényezőn? Végül melyek a megelőzési lehetőségek szoros összefüggésben az egészségpolitikai intézkedésekkel? A diabétesz kór megelőző állapotait régebben prédiabétesznek, köztes hiperglikémiának hívták, ezek az elnevezések mára más-más okból mind kimentek a gyakorlatból, és a magyar terminológia a diabétesz kór megelőző állapotai kifejezést használja. Ahogy említettem, az emelkedett éhomi vércukorszint, impaired fasting glycemia és a csökkent cukortűrő képesség tartozik ebbe a kategóriába. Nagyon fontos azt tudnunk, hogy amikor diagnózisról beszélünk, és ideértjük a diabétesz kór megelőző állapotait is, mindig laboratóriumi vércukor meghatározást értünk alatta. A gyors tesztek, ágy melletti vércukormérők kórismézésre nem alkalmasak. Ezek nagyon alkalmasak a kezelés hatékonyságának a követésére. Kiválóan használhatók sürgősségi állapotban való tájékozódásra. Arra azonban, hogy kórismét alapozzunk rá, nem. Ehhez laboratóriumi meghatározás az esetek döntő többségében a választott metodika természetéből adódóan vénás plazmából történő cukormeghatározás szükséges. Ezeket a határértékeket, ha megengedik, most nem részletezem, hiszen ez tankönyvekből valamennyiük számára jól ismert. A cukorbetegség formái között a két fő típus, az egyes és a kettes típus, van egy nagyon heterogén csoport, amelyben az egyéb diabétesz formákat soroljuk. Végül van egy nagyon jelentős, de csak a megjelenés szempontjából önálló csoport, az úgynevezett terhességi vagy gesztációs diabétesz mellitus. Az egyes típusú forma a béta sejtek, az inzulin termelő sejtek pusztulásával, rendszerint abszolút inzulin hiánnyal jár, és az esetek döntő többségében autoimmun mechanizmus áll a háttérben. Mindössze 5%-a azon esetek száma, ahol az autoimmun mechanizmus nem igazolható, ezt idiopátiás formának hívjuk. A kettes típus, a leggyakoribb cukorbetegségforma, minden 10 esetre számolhatunk egy egyes típust, míg az összes többi esetek száma elenyésző ehhez képest. Itt az inzulin hatás és elválasztás egymáshoz viszonyított aránya károsodik, többségében az inzulin hatás károsodásának elsődlegességével, ami maga után vonja az inzulin elválasztás kimerülését. Az egyéb diabétesz formákhoz részben genetikai szindrómák, részben gyógyszerek, endokrin betegségek okozta formák társulnak. Végül a gesztációs diabétesz a terhesség idején kezdődő vagy felismert cukorbetegséget jelent. Nem önálló kórforma, a cukorbetegséget a terhesség lezajlása után reklasszifikálni kell, általában a szülést követő 6. héten végzett vizsgálatok formájában. Az egyéb diabétesz formák közül kettőre hívnám csak föl a jelentőséget, anélkül, hogy a részletekbe bocsátkozhatnék. Az egyik az úgynevezett monogénes diabétesz formák, mert erről ma muszáj, hogy önök, akik főiskolát végeznek, halljanak, hiszen ezek olyan genetikai károsodáson alapuló cukorbetegség formák, amelynek az oka egyes nukleotid sérülés, single nukleotid polimorfizmusok formájában ismert, és még nagyobb a jelentősége, már Magyarországon is kórismézhető, innen nem messze Debrecenben egy kiváló laboratóriumi intézet rendelkezik ezen károsodások többségének föltérképezésére alkalmas módszerekkel. Ezek a betegségek részben az úgynevezett élettípusú fiatalkorban jelentkező cukorbetegségformák, ez a maturity onset type diabetes in the young, MODI esetek, részben az úgynevezett neonatális diabétesz formák különböző típusait okozzák, illetőleg van egy mitokondriális DNS mutáció okozta jellegzetes szindróma is. Nem a részletek ismerete a fontos az önök számára, csak azt tudni, hogy a kórismézésre már Magyarországon is van lehetőség. Fontos ismerni azt is, hogy számos olyan gyógyszert vagy vegyszert ismerünk, amelynek tartós alkalmazása szintén cukorbetegséget okoz. Ez tehát fölhívja a figyelmet, hogy gyógyszert csak olyan dózisban és csak akkor, ha arra feltétlenül szükség van. A két fő típus, az egyes és a kettes típus kór eredetét tekintve számos ismerettel rendelkezünk. Az egyes típusban jobban ismerjük a genetikai hátteret, de kevéssé tudjuk a kiváltó környezeti tényezőket, A kettes típusban bizonytalan, poligén multifaktoriális öröklésmenetű a genetikai háttér, de sokkal jobban ismerjük azokat a környezeti hatásokat, amelyek a genetikai háttér mellett a cukorbetegség kialakulásához vezetnek. Fontos ennek ismerete? Természetesen, hiszen ennek alapján nem meglepő, hogy az egyes típusú cukorbetegség megelőzésére kevés lehetőséggel, a kettes típusére viszont nagyon jó lehetőségekkel rendelkezünk. Az egyes típusban a korai tehéntejtáplálás kerülésére hívják fel a figyelmet, 6 hónapos kor előtt lehetőség szerint kerülendő a tehéntej bevezetése, mások ezt 1 éves korra terjesztik ki. Természetesen az táplálékok nitrozamin tartalma, ivóvíz nitrát tartalma szintén egy potenciálisan befolyásolható tényező, és a D-vitamin hiány, hiszen a D-vitaminról önök tudják, hogy már messze nem csak vitamin jelentősége van, hanem nagyon fontos nukleáris szabályozó tényező. Az egyes típusú diabétesz, ahogy említettem, egy autoimmun folyamat következménye, elpusztulnak az inzulin termelő bétasejtek, és végül egy hosszabb folyamat után kialakul az úgynevezett totális diabétesz. A kettes típusú diabétesz szintén fokozatosan alakul ki, az elhízás, a fizikai inaktivitás, táplálkozási tényezők, az öregedés és bizonyos élettani stresszek szerepelnek környezeti hatásként, és vezetnek azután a folyamat kialakulásához. Nem meglepő, hogy kettes típusú diabétesben az inzulin hatás csökkenése áll az esetek nagy részében a háttérben, ezt kíséri a fokozatosan kimerülő inzulin termelés, és ezzel együtt a már nem szuprimálható hepatikus glukóz kibocsátás, itt utalok az önök élettani ismereteire, megemelkedik az étkezéseket követő, majd az éhomi vércukorszint is, és kialakul a jellegzetes klinikai képe ennek a tünetcsoportnak. Keringési kockázati tényezők alatt értjük mind azon társult tényezőket, a magas vérnyomást, a túlsúlyt, a zsíranyagcsere zavarokat, a fokozott alvadékonyságot, citokinek fokozott termelődését, amelyek az betegek fokozott keringési veszélyeztetettségéhez vezetnek. Mit tehet tenni? Nyilvánvalóan a kettes típusú diabétesben azokra a tényezőkre kell koncentrálnunk, amelyek környezet részéről a cukorbetegség kialakulásához vezetnek. Ezt az ábrát az internetről fotóztam ki. De nagyon jellemző. A fitness terembe mozgó lépcsőn mennek az emberek. Nyilvánvalóan ez a napi életmódba épített fizikai aktivitás megtréfálását jelenti. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy vajon étrendi oldalról mit tehetünk a túlzott energiabevitel csökkentésére. Ha tudjuk, hogy az alapanyagcserét hogyan számoljuk ki, ez a dietetikai kurrikulumnak a tárgya, és tudjuk azt, hogy vannak bizonyos becslő számítások, amelyek az alapanyagcserét meghatározzák, és tudjuk azt, hogy az alapanyagcsere szorzó faktorral növelt összege az, amely a tényleges napi energiabevitelt fedezi. Ha ezt pontosan ismerjük, akkor azt is tudjuk, hogy mekkora energiával kell csökkenteni a napi táplálék fölvételt, hogy súlyleadást tudjunk étrendi oldalról biztosítani. Aki próbálkozott már fogyókúrával, az tudja, hogy ez egy nagyon kemény dolog. Tessék belegondolni, hogy egy 80 kilós középkorú, irodai munkát végző férfi ember napi energia szükséglete 1800-1900 kalória. 500 kalóriával kell naponta egyenletesen kevesebbet ennie, hogy egy hét alatt 1 kilóval csökkenjen a testsúlya. Az 500 kalória nagyon sok, hiszen valamikor az elhízás kezelésében 600 vagy 300 kalóriás napi étrendet alkalmaztunk, ma már nem, mert ezeknek megvannak az mellékhatásai, de az 500 kalória mínusz a megszokott élettevékenység mellett tartósan kivitelezve bizony nagyon kemény megpróbáltatás jelent, ezért hangsúlyozzák, hogy két komponensűnek kell lenni a megelőzésnek, életmódba épített fizikai aktivitásnak, legalább napi 30 perc, kiizzadásig folytatott fizikai tevékenység és az étrendi kalória megszorítás. Magyar Diabétesz Társaság bevezette az úgynevezett kockázatalapú szűrést, ami nem az ő saját találmánya volt, már előttünk a finnek, majd más országok is kidolgozták ezt. Egy nagyon fontos kérdőív, a FinRisk vagy FineRisk kérdőív áll rendelkezésre, annak felmérésére, hogy a kérdéses személynek milyen a diabétesz iránti fogékonysága. FinRiszt, mert Fin Diabetes Risk Score, és FineRisk, mert találd meg a kockázatot, tehát FineRisk így is jó, úgy is jó, ebből következik, ki ebből, ki abból az elnevezésből származtatja ezt a betűszót. A kérdőív magyar változata rendelkezésre áll, részben az életkorra, részben a tápláltsági állapotra, a haskörfogatra, a fizikai tevékenységre, a táplálkozási szokásokra és gyógyszerszedésre, valamint családban előforduló cukorbetegségre tartalmaz kérdéseket. A legkedvezőtlenebb válaszok összege 26 pont. Azok körében, akiknél 12 vagy a fölötti szkór érték mutatkozik, már fokozott diabétesz kockázat áll fönn, vagyis diabétesz 10 éven belüli valószínűsége minden 6 személyből egynél várható, míg ha még tovább emeljük ezt a szkór, tehát 15 fölötti szkórértéknél már minden harmadik, 20 fölött pedig minden második személy diabétesz valószínűsége számítható 10 éven belül. Azt mondjuk, hogy e kérdőív szerint azok rendelkeznek fokozott kockázattal, akik szkórértéke 12 vagy a fölötti, körükben szükséges tehát laboratóriumi vércukor megerősítést végezni. Ennek a vizsgálatnak az első fázisában 8900 személy vett részt, és körükben 12%-ot meghaladó volt a valamilyen szénhidrát anyagcsere zavarral rendelkezők aránya, 9%-ot meghaladó volt azoké, akik a cukorbetegség előállapotaiban, 3% fölötti, akik már manifest diabétesben szenvedtek. Ez a vizsgálat azonban még egy másik döntésfát követett, csak éhomi vércukor vizsgálatot végeztünk. Ennek a kritikáiból tanulva, és egyeztetve magát a Finn diabétesz programot kidolgozók atyával, Tumi Lehto professzorral, második fázisa is elindult a vizsgálatnak, ahol már a veszélyeztetettek körében terheléses cukorvizsgálat végzésére került sor. Ennek egyik ágaként hazai egészségügyi intézetek dolgozói kerültek bevonásra önkéntes alapon, és itt már 28%-os volt valamilyen szintű szénhidrát anyagcsere zavar előfordulása. Most március 31-én fejeződött be a teljes egészségügyi minisztériumi szponzorálással futó program. Megdöbbentő 79 ezer kérdőív beküldésén alapuló részvételi arányat. Ez egy fantasztikusan jó arányszám. Ez az ábra a február 24-i állást tükrözi, akkor 43.918 beküldött adatlappal rendelkeztünk olyan személyek részéről, akiknél semmilyen szénhidrátanyagcsere zavar korábban nem volt kimutatható. Most jön a még inkább figyelemfelkeltő adat, hogy a 12 fölötti szkórértékkel rendelkezők körében 39%-ban volt valamilyen szintű szénhidrát anyagcsere zavar kimutatható. Nagyon durván azt lehet mondani, hogy az összes résztvevőnek minden negyedik tagja valamilyen szintű szénhidrát anyagcsere zavarral rendelkezett. Ez alapot ad a magyar diabétesz számára arra, társaság számára arra, hogy az egészségügyi hatóságokat felkérjük 2012-től a kötelező lakossági cukorvizsgálat, cukorszűrés bevezetésére javaslatunk azt fogja tartalmazni, hogy 3 évenként kerüljön sor egy ilyen felmérés végzésére, a házi orvosi minőségbiztosítási rendszerbe építve, és a veszélyeztetettek körében kerüljön azután sor a laboratóriumi vizsgálatra, és ha aktuálisan a fokozott kockázattal rendelkező személyek normális anyagcseréjűek voltak, akkor 3 év múlva, és aztán 3 évenként kerüljön újra sor az állapot ellenőrzésére. Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a cukorbetegség járványszerűen terjedő, egyéni és társadalmi veszélyeztető hatását tekintve népegészségügyi jelentőségű megbetegedés. Két meghatározó kórformája körül az egyes típusú cukorbetegség megelőzésére ma még szerények a lehetőségek. Emlékeznek rá a tehéntejtáplálás lehetőleg minél későbbi életkorra történő kitolása, valamint egészséges táplálék biztosítása. A kettes típusú forma megelőzésére azonban a kialakulásában szerepet játszó tényezők ismeretében jó eséllyel vehetjük fel a harcot. Nagyon fontos, hogy a diabétesz iránt fokozott kockázattal rendelkezők rendszeres időközönként célzott vizsgálatban vehessenek részt, és e célból teljes körű felnőtt lakossági diabétesz szűrés bevezetése indokolt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és készséggel állok rendelkezésre bármilyen kérdésük számára.